Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pótfelvételit hirdet a budapesti Szapiencia Főiskola, valamint a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola továbbra is szeretettel várja a világi hallgatókat is képzéseire. Pótfelvételi eljárás keretében lehet jelentkezni többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös hittanár, nevelőtanár, közismereti szakos tanár képzésre, illetve elindul a jelentkezés a népszerű szakirányú továbbképzésekre is. A pótfelvételikkel egy időben elindul a jelentkezés a Szapiencia Főiskola szeptemberében elinduló képzéseire, melyekre 2025. augusztus 25-ig a főiskola belső felvételi rendszerében lehet jelentkezni. A nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola augusztus 22-ig várja a pótfelvételire jelentkezőket, és biztatja a fiatalokat arra, hogy a főiskola honlapján vagy tanulmányi osztályán bővebb információt olvashatnak képzéseikről. A Magyar Mezőgazdaság generációs megújítására írt ki támogatást az Agrárminisztérium. A tárca szerint a kiírás a hazai agrárium jövője és hazánk élelmiszer önellátásának jövőbeli biztosítása szempontjából is fontos. A közös agrárpolitika keretében Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló 10 milliárd forintos kiírás az idős és fiatal korosztály közötti együttműködést kívánja ösztönözni. Magyar helikopter indult Bulgáriába az erdőtüzek elleni küzdelem támogatására. A Magyar Honvédség egyik H-225M helikoptere vasárnap délután szállt fel Szolnokról a szükséges felszereléssel és a személyzettel, ismertette a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, Bulgária súlyos erdőtüzekkel küzd az ország több pontján, ahol a hőmérséklet helyenként meghaladja 42 Celsius fokot. És az erős szél tovább nehezíti az oltási munkálatokat. A rendkívüli helyzetben Bulgária az Európai Unió veszélyhelyzeti központján keresztül kért nemzetközi segítséget. Összesen 4 tűzoltó helikoptert és 2 repülőgépet a légitámogatás biztosítására. Fákat döntött ki, tetőszerkezeteket szakított le Romániában az ország északi felén átvonuló vihar. Az ítéletidő emberéletet is követelt. Bihar, Krassó-Szörény, Temes, Hunyad, Dojl, Szeben, Kolos és Szilágy megye 27 településén okozott nagy károkat a vihar. Az izraeli hadsereg naponta 10 órán át humanitárius szünetet tart a harcokban a gázai övezet több térségében. Az izraeli hadsereg közlése szerint a humanitárius taktikai szünet naponta helyi idő szerint délelőtt 10 és este 8 óra között lesz érvényben. Elsősorban azon térségekben, ahol nem folynak hadműveletek. A szünet célja, hogy elősegítse az élelmiszer és a gyógyszer biztonságos eljuttatását a rászoruló civilekhez. A hadsereg kijelölt állandó biztonsági folyosókat is, ahol reggel 6-tól éjjel 11-ig szabadon mozoghatnak az ENSZ és más humanitárius szervezetek segélykonvojai. Kambodzsa és Tájföld béketárgyalásokat kezd Malajziában a mai napon. A tájföldi kormányfő hivatalos tájékoztatása szerint a megbeszélések házigazdája a malajziai miniszterelnök lesz. Vasárnap a két ország kölcsönösen újabb összecsapások kirobbantásával vádolta egymást. A tájföldi hadsereg közlése szerint a kambodzsai erők ismét tüzet nyitottak, és lakóházakat is eltaláltak. Válaszul a tájföldi légierő csapásokat mért kambodzsai állomásokra. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, a gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között valószínű. A magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Martis Freyjával, a koltai házaspár Akteleki udvarán találkoztam. Egészen pontosan a csűrszínpad mellett álltunk le egymással beszélgetni. Az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő sivatagok ékkövei kaktusz és posgás növény kiállításon és vásáron. Első alkalommal vesz részt, kedves hölgyem, ezen a programon?
Igen. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Igen, én első alkalommal vagyok jelen.
Honnan érkezett ide?
Ózdról érkeztem. Hát jelenleg a villámtárlaton is részt veszek, mint alkotó. Egyébként a teljes nevem Martis Freya Klára, amit ugyancsak büszkén vállalok, és a Klárát már most egyre jobban elkezdem jobban szeretni. Két alkotással érkeztem, és a másik kézműves dolog az pedig levendula és a hozzátartozó ilyen különböző horgolással elkészült levendulatartók, kosarak.
Egészen pontosan mit is látunk itt mi most magunk előtt az asztalon? Legyen olyan kedves, írja le a hallgatóknak is.
Hát kicsit nehéz, bár mondjuk vizuális művészként azért tényleg megpróbálkozom vele. Frissen szedett levendulacsokrokat látunk, amelyek francia levendulák, tehát a legédesebb levendulák közé tartozik.
Itt álljunk meg egy szóra. Miért? Milyen levendula létezik még? Francia levendula és...
Hát a legismertebb talán még az angol levendula, amit meg lehet említeni, amelynek egy kicsikét, hát savanykásabb illata van, de az francia levendula az, ami a legédesebb, és hát itt van a fehér is, vagy a rózsaszín, inkább fehér, amelynek viszont méz édes illata van, tehát ez az, ami tulajdonképpen a legédesebb illatú levendulák közé tartozik.
Amíg beszélgetek önnel, én próbálom tesztelni az illatokat.
Nyugodtan.
Kijelenthetjük, hogy hasonló illatú a két levendula, vagy azért van köztük eltérés? Én nem nagyon érzek különbséget.
Hát azért hasonló, így van, tehát minimális. Akinek talán mondjuk az én orrom már elég jól meg tudja különböztetni őket, tehát ott nagyon régóta foglalkozok levendulával, de tehát azért van különbség. Hát most angol levendulát nem hoztam, de annak viszont igen eltérő illata van, tehát azt viszont a fanyarsága miatt, a több kámfort tartalma miatt inkább moly távoltartónak szokták használni kis tasakokban.
Valóban beszéljünk erről, hogy mire is jó a levendula. Jótékony hatásáról sokat hallhatunk. Mondhatjuk úgy, hogy egy divatnövény, hiszen már egy iparág épült a levendula szimbólumokra. Mindenféle fajta táska, tartó, tok, minden kapható levendula szimbólummal. Na de mindemellett a növénynek mi a jótékony hatása?
Hát elsősorban a benne lévő anyagok miatt az idegrendszerre van egy nagyon jó pozitív és nyugtató hatása, és tulajdonképpen elsősorban ez, tehát az idegrendszernek a nyugtató hatására voltak különböző, hát vizsgátok, én nem vizsgáltam, de különböző olvasatokban, tehát azért ezt kiemelik. Másrészt pedig maga az illatanyag egy olyan különleges és egyből úgy megkedvelteti magát az emberrel, és hát elsősorban én mondjuk főleg illatanyagnak szoktam ajánlani és használni, de hát mint látható, meg mint tapasztalható, tényleg már fagyiba, süteménybe, szörbe, van, aki imádja enni, inni, én személy szerint kevésbé vagyok fogyasztója, de az illatát azt nem tudom az életemből már vinni, kirakni, úgyhogy maradt az a részem az életem része a levendula tulajdonképpen.
És hogyan jött az ön személyes életében kapcsolata ezzel a növénnyel? Miért kezdett el foglalkozni a levendulával? Hát, és hogyan foglalkozik a mindennapokban ezzel a növénnyel?
Hát elsősorban, amit én személy szerint a részemről, amit az előbb is beszéltünk, tehát a saját idegrendszeri nyugtatásomra. Tehát most bevallom őszintén, tehát ebben a rohanó világunkban valamilyen természetes anyaghoz kellett, hogy én is forduljak ahhoz, hogy egy picikét lelassuljak, másképp lássak, stb. És ez, én merem mondani, hogy ez be is vált számomra. És egyébként, ami nagyon tényleg nagyon fontos, hogy említette tényleg, hogy milyen rádióban adok most interjút, én ezeket a levendulatöveket, ezeket piciként, kicsiként, mindegyiket kivétel nélkül Pannonhalmáról rendeltem a pannonhalmi levendulásból, úgyhogy a legjobb választás volt, és gyönyörű bokraim lettek belőle, úgyhogy most ezeknek a termékeit látjuk itt tulajdonképpen magunk előtt, és hát mondhatom, meglátható is, hogy a legszebb virágokat hozta, és a legszebb termés lett belőle.
Milyen nagyságú a levendula ültetvénye?
Körülbelül 40-44 bokor francia levendulán van, és angol levendulából volt körülbelül ilyen 15 bokrom, ami már egy kicsit idősebb volt, így azt egy kicsit ritkítottam már, és így lett körülbelül egy olyan 6-7 bokor maradt meg belőle. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész kertemben, ha körbenézek, akkor levendula látható. Persze van más is, de most már azért főleg az dominál.
És hogyan használja fel és hasznosítja ezeket a levendula növényeket? Na jó, készít belőle ilyen csokrokat. Igen. És még mi minden mást?
Én nem vagyok ennek szörp termelője. Én, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor én úgy is gondoltam, hogy magát a virágot ajánlom mindenkinek, mint illatanyag. Tehát én az illatanyagnak vagyok tulajdonképpen a nagy
követe.
Így van. Tehát maga az levendula illat az, amit én magam bizalmából is tudok ajánlani, hogy szeretik. A szörpkészítés, fagyikészítés, süteménykészítés, stb. Természetesen meg tudom csinálni, de nem vagyok olyan mestere, mint mások, és valahogy úgy vagyok vele, hogy még egyelőre nem szántam rá magam, hogy ezzel úgy komolyabban úgy elkezdjek foglalkozni. Inkább szörpkészítők is, a különböző, akik étellal foglalkoznak ezzel kapcsolatban, azok tőlem felvásárolják, és akkor így alakul ki tulajdonképpen ez a hazai kör.
Hát akkor másoknak is értékesíti a levenduláit, és így is hasznos növényekké válnak.
Természetesen, tehát számomra is ugye megvannak azok a hazai termelők, akik keresnek engem, amikor szörpet szeretnének készíteni, és akkor én megajánlom nekik a megfelelő levendula fajtát. Legfőképpen a francia levendulát szoktam ajánlani, mert azok a legjobbak egyébként ételekbe, italokba, szörpökbe.
És térjünk vissza azokhoz a termékekhez, amelyek itt vannak előttünk az asztalon. Mert hogy a levendula csokor mellett, ahogyan is említette, bizony még a levendulát úgy is hasznosítja, hogy saját maga horgol hozzá kis kosarat, olyan kosarat, aminek van kis fogantyúja is, olyan kosarat is, ami tulajdonképpen csak egy asztaldísz, vagy legyen olyan kedves, majd segít, hogy mi mindennek is lehet ezt használni, és természetesen ez ebbe a horgolt kosárba belekerül maga a növény, amely illatozhat, és a házon kéke lehet?
Így van, ezt nagyon szépen körbeírta. Mindenképpen a kreativitással összeszerettem volna kapcsolni ezt a dolgot, és mivel vizuális művész is vagyok, és kézművességgel is nagyon régóta foglalkozom, így a horgolással hoztam össze tulajdonképpen ezt a dolgot, tehát olyan legfőképpen fehér horgolóanyagból, de különböző, mint látható, különböző színekből, színes horgolóanyagokból is készítek megfelelő kis kosarat nekik, melyek megfelelő kézműves technikákkal ki vannak keményítve, maradandóra, tehát olyanra, hogy ezeknek a keménységük, állaguk megmarad.
Csak víz ne érje őket.
Csak így van, pára a víz, így van, ne érje őket, és akkor tulajdonképpen ezek hosszú távon tartják ugye a formájukat, és akkor száraz oázist beletéve ezeket a szárított rózsa, vagy szárított levendula szárakat bele lehet állítani, és tulajdonképpen meg lehet csinálni egy kész levendula kosarat vele. És ezeket szeretik vinni ballagásra, születésnapokra, névnapokra, különböző eseményekre, egy ajándéknak, mellé raknak egy bombont, vagy mellé raknak bármilyen másfajta ajándékot, és akkor megvan belőle egy nagyon szép ajándék.
És nem véletlenül említette a rózsát, mert hogy én rózsaszirmot is felfedezek itt a levendula virágok mellett, szárított rózsaszirmot. Hát tudjuk, hogy a rózsavíznek, a rózsának számtalan jótékony hatása van, és nem lehet róla eleget beszélni, hogy ahol rózsa van, ott biztos, hogy áldás is van. Én ezt kimerem jelenteni.
Ez így van. Itt édesanyámat mindenképp meg kell, hogy említsem egyébként, mert ő a nagy rózsaszakértő nálunk, és egy picit átvettem tőle a rózsáknak a szeretetét egyébként, és a rózsáknak az emberre való jótékony hatását. Úgy kerültem ezzel az eseménnyel összefüggésbe, hogy a hulladék is életre kell, és én a rózsáknak az elhullajtott szirma itt szoktam mindig újra hasznosítani valamiben, valamilyen alkotásban. És így kerültek ide tulajdonképpen ezek köré, a kis kosarak köré is. Most az egyik alkotás, amit elhoztam, például az szárított rózsaszirmokból épült föl, tehát az, amit már a növény elhagyott, elhullajtott magától, és különböző természeti produktumokból, amelyeket fölépítettem. Tényleg egyébként engem is, mint úgy művész, engem is nagyon inspirált. Maga a pályázati kiírás és újra hasznosított produktumokról szólt, és otthon nekem minden rendelkezésemre állt ahhoz, hogy ezeket az alkotásokat így felépítsem. A hulladék is életre kell című pályázati kiírás volt, és engem művészként valahogy megfogott. És most egy térbeli erdő című pályázati alkotást csináltam erre az anyagra, amelyben egy mini erdőt építettem föl tulajdonképpen, és összehoztam a maradék anyagaimat, és tényleg a természet az, ez egy végtelen művész.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége annak a szakmának és annak a hivatásnak, amit ön a mindennapjaiban tesz és végez?
Egy szót mondanék erre, a lélek. Ha valaki ezt lélekkel csinálja, bele tudja építeni a saját lelki világát, a saját lelkét az alkotásaiba, az a legjobb egyébként. Tehát szépsége, ez egy nagyon jó kérdés, azt kell, hogy mondjam. És maga, ha azt nézzük, hogy mi a művészet szépsége, mi a művészet, hát talán még értelmet is mondanék neki. Egyre több embernek szüksége van egyébként a művészetnek a lelkére. A mai világban, mint művészeti menedzser is, meg mint kulturális szakember is, nagyon pozitívan veszem azt, hogy a fiatalok is érdeklődnek, egyre többen érdeklődnek a kézművesség után, a művészetek után, akár vizuális, akár zenei, akár irodalmi, tehát ezeknek az összességét muszáj a fiataloknak is megmutatni, hogy egyrészt vigyék tovább, és vagy térjenek vissza. A művészet szépségéhez egyrészt, ahogyan is mondta, mert meg kell találni benne, meg kell találni a lelket kell megtalálni a művészetben.
Erre pedig kitűnő alkalom és lehetőség ez a mostani rendezvény is, amelyen itt találkoztunk egymással, Aktereken, a Koltai házaspár udvarán. Én köszönöm szépen a beszélgetést Martis Freyjának, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és nagyon szépen köszönöm az interjút is, és hogy beszélgethettünk a művészet szépségeiről.
Norbert kaktuszgyűjtővel ismételten találkoztunk. A Koltai házaspár Sivatagok égkövei című kaktusz és porzsgás növény kiállításán és vásárán a tavalyi évben is találkoztunk, és akkor is beszélgettünk a Szent István Rádió hullámhosszain egymással, de hát egy kaktusz kiállításon nem lehet nem beszélni a kaktuszokról, ezért most ismételten mikrofon elé kértem önt, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll. Most mi változott már, ami a gyűjtési szenvedélyét illeti a tavalyi évhez képest? Több kaktusszal érkezett. Mit lehet önről most tudnunk és elmondanunk?
Köszönöm az érdeklődést. Szerintem hasonló kínálattal tudtam jönni, mint az elmúlt esztendőben.
Milyen nagy is ez a kínálat, mondjuk el azok számára, akik mondjuk a tavalyi riportunkra már nem emlékeznek. Illetően... Beszéljünk először, igen, fajszámot illetően.
150 taxonról, fajról beszélünk itt a árusított anyagot tekintve. A kiállítási anyagban meg próbáltam gazdagabb kínálatot hozni, tehát még szerteágazóbban bemutatni a kaktuszok családját.
Kisebbek és nagyobbak egyaránt vannak, ugye, köztük?
Igen, igen. Hát főleg azért ilyen pár éves magoncokról kell beszámolnom.
Főleg ugye, a kaktuszok esetében, hiszen kaktuszok esetében, nagyon igen. Hosszú életűek ezek a növények.
Rendkívül. Hát ugye alapesetben is ilyen 20 évnél talán nincs is rövidebb életű kaktusz. Tehát inkább a több száz éves kort megélő kis teret kapnak.
Stílusosan az eseményhez öltözött, egy kaktuszos póló van önön, mondjuk el a kedves hallgatók számára, hiszen nem látják önt ebben a pólóban, de én meg tudom erősíteni, hogy egy szép kaktuszos póló van önön, egy ilyen mexikói látkép, vagy minek mondanánk?
Egy arizóniai látkép inkább, szaguáró kaktuszok, vagy ez a jellegzetes, sokan a western filmekből ismerik ezeket a ilyen gyertya tartóra emlékeztető formákat, meg egy pár gömbkaktusz lát itt kép alján, vagy a póló szereplő kép alján. Úgyhogy igyekeztem az eseményhez öltözni.
erre a részletre is odafigyelt. Na és beszéljünk akkor a kaktuszokról. Néhány érdekességet emeljünk ki a kínálatból.
Hoztam most egy viszonylag idős korú, egy olyan 10-15 éves kor közé tehető sivatagi rózsát, ami gyönyörűen virágban van.
Mert ez szép rózsaszín, igen, fehér virága van. Én, igen, is hozzáöltöztem, megy a blúzomhoz.
Igen. Igen, nagyon hálás szobanövényről beszélünk egyébként, amellett, hogy a szukkulens, tehát ő is vizet tárol a törzsében, és Afrikából számolik, Afrikának a Szahara peremén, tehát Etiópia és egészen az arab félszigetig felhúzódik az élőhelye. De nagyon hálás szobanövény, tényleg könnyű tartani is, bár sokak küzdenek vele, de hogyha betartunk egy pár szabályt, akkor elég jó szívós növénynek mondható.
Például milyen szabályt?
Az, hogy mindig melegen legyen, tehát nyáron nyilván ezt nem nehéz kivitelezni, de télen is bent a lakásba. Ez a legfontosabb az ő szempontjából, és a lehetőleg napos helyen folyamatosan.
Akkor mondjuk ablakban?
Ablakban, igen, igen. Vagy egy téli kertben, vagy teraszon, erkélyen esetleg, akinek be van üvegezve. Vagy egy napos szobaablakban is kiválóan érzi magát.
Más érdekesség még, gyönyörűen virágzik mondjuk az egyik kaktusz, aminek most látom itt a távolból sárga virága, vagy sárga virága van.
És fehér virágok is nyílnak, ők dél-amerikai törpe kaktuszok csoportjába tartoznak. Paródia a latin nevük ennek a nemzetségnek. Rendkívül hálásak ők, kevés azon nemzetségek közé tartoznak, amik nyáron is virágoznak, tehát nyár közepén. Ugye a kaktuszok zömében május, június a virágzási időszak. Aki üvegházba tartja, az már hamarabb megkezdődik, ott már március végétől virágoznak, de a nagy általánosságban ilyenkor már lenyílnak. És csak egy-két nemzetség van, amelyik ilyenkor virágzik.
És ismételten virágzik majd egy év múlva, vagy milyen gyakran virágoznak a kaktuszok?
Ez fajtól függ. Fajtól függ, van, amelyik egyszer virágzik egy évben, van, pedig többször is szirmokat bont. Úgy mondom, hogy a kaktuszok zöme azért egyszer virágzik egy évben. De létezik olyan, amelyik hónapokon keresztül is képes nyílni.
Minden kaktusznak van tövise?
Igen, nem mindegyiknek van. Vannak csupasz, teljesen csupasz. Például a püspöksüveg kaktusz, amit az a közismert magyar neve, az soha nem hoz egyetlen tövist se. És van még a lofofóra nemzetség, vagy pejót kaktusz, az is tövis nélküli.
Miért is van ez a tövis? Tudjuk azt, hogy miért alakult ki a kaktuszoknál a tövis? Egyfajta önvédekezési mechanizmus?
Igen, bár azt hozzá kell tennem, hogy a botanikusok körében nincs egyöntetű konszenzus erről, hogy most ez miért is alakult. Ki van, aki szerint ez védelmi funkciót lát el, illetve az biztos, hogy módosult levelek. Tehát ugye a szárukon keresztül asszimilálnak, tehát nincs szükségük levelekre, és ezért átalakultak tövisekre. Nyilván kevesebbet párologtatnak ezáltal, és ez az egyik magyarázat, a másik pedig ez, hogy védekezzenek a tövisek ellen. De én láttam élőhelyen Mexikóban, hogy például a szamarak vagy a kecskék azok nem nagyon hatódnak meg a tövisektől, mert egyszerűen lerúgják az oldaláról, és már eszik is a növényt.
Mivel pozsgás növényekről is szó van, itt a hozzánk közel eső növények, ezek pozsgás növények, most én rájuk mutatok, igen, ugye a kedves, igen, hallgatók, igen, ezt nem látják, legyen olyan kedves, írja le, hogy milyenek is ezek a pozsgás növények, mitől pozsgás növény egy pozsgás növény?
A vízraktározási képességeknek a tulajdonságoknak az összességének hívják pozsgás szukkulenciának, ez a életmódnak a neve.
Úgy kell elképzelni, mint egy ilyen dundi levelű,
igen,
növény.
Igen, nagyon húsos, vaskos húsos leveleik vannak, vizet, nedvességet tárolnak a leveleikben, a szárukban, némelyik a gyökerükben is, és arra lehet megismerni őket tényleg valóban, hogy az ömükben ilyen nagyon erős húsos levelűek.
Ebben tárolják a nedvességet?
Így van, így van.
És azt osztják be a maguk számára.
Igen, és ahogy ugye, hát úgy, mint a kifogy valamiből az anyag, az alsó leveleket még szárítják folyamatosan le, és akkor úgy növekszenek. Például a sivatagi pálmot van két olyan magasabb növény, ez egy eónium nemzetségbe tartoznak, Kanári-szigeteken, honosok, biztos sok kedves hallgató járt már Kanári-szigeteken, ott lehet látni természetes valójukban ezeket a ilyen kis alacsony bokrokká, nagyon-nagyon dekoratív növények, tényleg szépek.
És a pozsgás növényekből is többféle fajtával érkezett ide.
Ó, itt is van egy 50 féle legalább köztük, igen. Vannak mexikói kövirózsák, dél-afrikai kövirózsák szintén, ezek mind fagyérzékeny növények, bár a mexikói típusok azok egy pár fokos fagyot kibírnak.
Milyen jó, hogy megemlítette a kövirózsát, valóban a kövirózsával tudjuk a legjobban érzékeltetni azt, hogy hogyan
így
is néz ki
pontosan,
egy posgás növény.
Igen.
Úgy kell elképzelni, mint így egy kövirózsát. És azt szerintem sokan láttak
így
már.
Így van. Csak valamelyiknek szára van a kövirózsához képest, tehát az eltér abból, illetve kisebbek a levelei, vagy bokrosabbak, faalkatúak akár, tehát nagyon változékony ez a csoport.
És valóban nagyon sokféle fajta növény van most itt előttünk az asztalon és a standon, de van ezek közül kedvence? Vagy egy olyan növény, ami valami miatt különösen közel áll a szívéhez, és bár most vásárról is beszélünk, de semmi pénzért nem válna meg tőle. Van ilyen?
Hát a kiállított anyagban van igen, természetesen. De azért ott több olyan is van. Például említett ez a Lophophora nevű kaktusz, vagy a Peyot kaktusz is ez a másik neve. Ez egy rendkívül lassan növő, és azt mondanám, hogy nehezen tartható növény, már a laikusok számára nehezen bent tartható, rendkívül napos helyet igényel. És mivel lassan nő, én hoztam egy ilyen 15 centi átmérőjű csoportot belőle, ami már 30 év feletti, úgyhogy például egy olyantól semmi pénzért nem válnék meg.
Ez esetben mi adja a különlegességét, a kora?
A kora és a faja, tehát most nem fajtáról, mert ugye fajról van szó, a faj minősége és a benne rejlő, vele fektetett idő, energia, stb.
Szép nyári napos időben beszélgetünk egymással, áruljuk el a kedves hallgatóknak. Ez esetben ugye fontos minden növénynél, azért a virág, az az éke és a dísze egy növénynek.
Így van.
Milyen virágok jellemzőek a kaktuszokra? Jó, most megemlítettünk két szint, a sárgát és a fehéret, de ezen túl még hogyan tudnánk leírni, milyen virágaik vannak a kaktuszoknak?
Most kezdjük a fehértől. Fehér a sárgának az összes árnyalata, ami létezik, és a pirosnak, rózsaszínnek mindenféle árnyalatai megtalálhatók. Van, aminek csíkos a szirma, tehát akár két-három színű virágszín is megjelenik a kaktuszokon. Például van egy telokaktusz bicolor nevezetű növény, annak létezik olyan forma, hogy három színű virágja van. De nagyon változatos. Az biztos, hogy kékvirágú kaktusz nincs, mert ez többször elhangzott már így a internetes fórumokon is, olvasom meg kiállításokon, vásárokon is találkozok ilyen kívánalmakkal, hogy kékvirágú kaktusz szeretne vásárolni, mondtam, hogy ilyet nem fog találni, bármennyire is szeretné. Esetleg a valamelyik ilyen kertészeti járodából mostanában látok olyan növényeket, előszeretettel lefújkálják ilyen mindenféle festékekkel, de az nem természetes, mielőtt itt bárki azt gondolná, hogy létezik aranyszínű posgás növény.
És van természetesen, gondolom, rózsaszín, ciklámen.
Így van.
Cukorszint, narancsszint is látok.
Igen, a vörösnek szinte minden árnyalatában, a narancssárgától kezdve rengetegféle szín. Szín kavalkád van egyenesen a kaktuszok világában.
Inspirálják is egymást mondjuk egy társulásban a kaktuszok? Tehát, hogyha az egyik virágzik, akkor a másik is, vagy ilyenről nincs szó, mindegyiknek saját ökoszisztémája van.
Ugye a növényi kommunikáció az egy teljesen új tudományág, most egyre több eredményt próbálnak ebbe felmutatni, akár magyar kutatók is, és több elmélet is van. Az biztos, hogy idősebb kaktuszosoktól tudom, meg én is tapasztaltam, hogyha a két fejlődő bimbó valamikor bevárja egymást is, hogy egyszerre nyírjanak ki. De ez nem minden esetben van így. De valamikor ez szembetűnő ez a dolog, hogy szemmel láthatóan lemaradásban van az egyik, bimbó a másikhoz képest, és mégis valamilyen csoda folytán így bevárják egymást, hogy össze lehessen porozni őket, vagy össze tudjanak porzolni, és így szaporodhassanak.
Különleges, és valóban milyen fantasztikusan működik a természet.
Igen.
Térjünk vissza önhöz, legalábbis a kaktuszgyűjtési szenvedélyéhez. Van-e még tovább, van-e még hova fejlődni? Vannak-e még újabb tervek, célok, álmok, amelyeket szeretne elérni?
Természetesen tervek azok mindig vannak. Hát mindig egy nagyobb üvegház, nagyobb növényház a fő cél. Viszont ennek főleg a fenntartása, még a megépítése se kevés költség, de a fenntartás, hogy a fűtés, egyebek az jelentős tényezővel bír.
Mert hogy önnek hol vannak ezek a kaktuszai, a saját családi házában?
Növényházban vannak. Nekik.
Növényházban.
Igen.
Honnan érkezett
Debrecenből
ide?
Egy 40 négyzetméteres növényházban vannak, télen bezsúfolva az összes növény több szinten, tehát asztal alatt, asztal fölött, polcokon, stb. Viszont ugye már régen kinőttem ezt a helyet, és szeretnék ez majd valamikor a jövőben fejleszteni ezen. Ugye egy nagyobb növényházban ott sokkal szebben szét lehetne pakolni, tágasabban lennének a növények, jobban is éreznék magukat. Úgyhogy ezek a távlati tervek, aztán majd meglátjuk, hogy hát meg természetesen új fajokat is beszerezni.
Mert hogy ennek sosincs vége, mindig
ennek
van újabb és újabb faj. Faj, a fajtán belül?
Faj, igen. De fajták is vannak, tehát hibrideket is szép számmal lehet vásárolni. Ugye most a nyugat-európai bőrzéken elég népszerűek ezek a különféle hibridek, aminek csodás virágaik vannak. Tehát amit elmondtam az előbb, hogy ilyen mindenféle cirkás szirmokkal, a sárga, a pirossal és a fehérrel vegyítve, szóval gyönyörű virágok. És most ez divat, hogy ezekre a különleges virág színekre mennek rá.
Akkor ezek a legújabb tervei és céljai most.
Igen.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezeket is elérni és megvalósítani. Köszönöm szépen a beszélgetést Tóth Norbertnek, örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását
nagyon
kívánom.
Szépen. Köszönöm és a riportot is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Július utolsó vasárnapján ünnepli az egyház a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett. Most hallgassák meg 14. Leó üzenetét az idei emléknapra. Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Kedves testvérek! Az újongó öröm ígéretét hordozó szentév segít felfedeznünk, hogy a remény mindig minden életkorban az öröm forrása. Amikor pedig ez a remény hosszú élet tűzében edződött, a teljes boldogság forrásává válik. A Szentírás több olyan esetet is bemutat, amikor az Úr előre haladott korú férfiakat és nőket von be üdvözítő tervébe. Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára. Már idősek, hitetlenkedve fogadják Isten szavát, aki fiút ígér nekik. Úgy tűnik, a gyermekvállalás lehetetlensége teljesen meggátolta őket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Zakariás sem reagál másként, amikor keresztelő János születésének hírét hallja. Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előre haladott korú. Az öregség, a meddőség, a hanyatlás szemlátomást kioltja ezeknek a férfiaknak és nőknek az életre és a termékenységre irányuló reményeit. Az idősek a reményjelei. A Bibliában Isten többször is megmutatja gondviselését, amikor idős korban lévő emberekhez fordul. Nem csak Ábrahám, Sára, Zakariás és Erzsébet esetében van így, hanem Mózesében is, aki jóval 80 éves kora után kapott meghívást népe kiszabadítására. Isten ezekkel a döntéseivel arra tanít bennünket, hogy az öreg kor az ő szemében az áldás és a kegyelem ideje, és hogy az idősek Isten számára a remény első tanúi. Mit jelent az öregség ideje, kérdezi ezzel kapcsolatban Szent Ágoston. Itt Isten válaszol neked. Márpedig el fog fogyni az erőd, hogy az enyém maradjon meg benned, hogy elmondhasd az apostollal, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Az a tény tehát, hogy az időskorú emberek száma ma egyre nő, számunkra az idők jelévé válik, melyet fel kell ismernünk, hogy jól értelmezzük a történelmet, amelyben élünk. Az egyháznak és a világnak az élete ugyanis csak a nemzedékek egymás utánjában érthető meg, s egy idős ember felkarolása segít megértenünk, hogy a történelem nem ér véget a jelenben, nem merül ki futó találkozásokban és darabokra hullott kapcsolatokban, hanem a jövő felé tart. A Teremtés könyvében olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a már idős Jákob áldást ad unokáira, József fiaira. Szavai arra buzdítják őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe, mint annak idején, amikor Isten az ígéreteit tette. Ha tehát igaz, hogy az idősek törékenységének szüksége van a fiatalok életerejére, ugyanúgy igaz, hogy a fiatalok tapasztalatlanságának szüksége van az idősek tanúságtételére, hogy bölcsen tervezhessék a jövőt. Hányszor voltak nagyszüleink példaképek számunkra a hitben és a vallásosságban, a polgári erényekben és a társadalmi elkötelezettségben, az emlékezésben és a megpróbáltatások közötti kitartásban. Ezt a szép örökséget, melyet reménnyel és szeretettel hagytak ránk, sosem tudjuk elegendő hálával és megfelelő következetességgel fogadni. A remény jelei az idősek számára. A szent év, a jubileum bibliai kezdeteitől fogva mindig is a felszabadulás időszakát jelentette. A rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték, a földeket visszaszolgáltatták eredeti tulajdonosaiknak. A jubileumi év az Isten adta társadalmi rend helyreállításának ideje volt, amikor az évek során felhalmozódott egyenlőtlenségek és elnyomó gyakorlatok megszűntek. Jézus megújítja a felszabadulás ezen eseményeit, amikor a názáreti zsinagógában meghirdeti, hogy a szegények örömhírt kapnak, a vakok visszanyerik látásukat, a foglyok kiszabadulnak, az elnyomottak pedig felszabadulnak. Ha ebben a jubileumi perspektívában tekintünk az idősekre, nekünk is a felszabadulásukat kell szolgálnunk, különösen a magányból és az elhagyatottságból. Ez az év kedvező alkalom ennek megvalósítására. Isten hűsége ígéreteihez arra tanít bennünket, hogy van boldogság az öregkorban, igazi evangéliumi öröm, mely arra kér bennünket, hogy romboljuk le a közöny falait, amelyek közé az idősek gyakran zárva vannak. Túl gyakran előfordul, hogy társadalmaink a világ minden táján nem törődnek azzal, hogy a társadalomnak ez az oly fontos és gazdag része peremre szorul és nem kap figyelmet. Ebben a helyzetben radikális változtatásra van szükség, mely az egész egyház felelősség vállalásáról tanúskodik. Minden egyházközségnek, minden egyesületnek, minden egyházi csoportnak a hála és a gondoskodás forradalmának főszereplőjévé kell válnia, melyet azzal érhet el, hogy gyakran látogatják az időseket, imahálózatokat és egymást segítő hálózatokat hoznak létre értük és velük, hogy olyan kapcsolatokat ápolnak, amelyek reményt és méltóságot adhatnak azoknak, akik elfelejtve érzik magukat. A keresztény remény mindig arra sarkal, hogy merjünk többet, hogy nagyban gondolkodjunk, hogy ne elégedjünk meg a fennálló állapottal. Ebben az esetben arra, hogy olyan változásért dolgozzunk, amely visszaadja az időseknek a megbecsülést és a szeretetet. Ezért akarta Ferenc pápa azt, hogy a nagyszülők és idősek világnapját mindenekelőtt azzal tartsuk meg, hogy felkeressük a magányosokat. És ugyanezen okból született az a döntés, hogy azok, akik idén nem tudnak elzarándokolni Rómába, elnyerhetik a jubileumi búcsút, ha megfelelő időn keresztül látogatást tesznek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő testvéreiknél, mint egy a bennük jelenlévő Krisztushoz zarándokolva. egy idős ember meglátogatása, Jézussal való találkozás, aki kiszabadít bennünket a közömbösségből és a magányból. Idős emberként is reménykedhetünk. Sirák fiának a könyvében azt olvassuk, hogy azoké a boldogság, akik nem vesztették el reményüket. Ami arra utal, hogy életünkben, különösen ha hosszú, sok okunk lehet arra, hogy inkább hátrafelé tekintsünk, mint a jövőbe. Mégis, ahogy Ferenc pápa írta utolsó kórházi tartózkodása alatt, a testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára. Olyan szabadságunk van, amelyet semmilyen nehézség sem vehet el tőlünk. A szabadság arra, hogy szeressünk és imádkozzunk. Valamennyien mindig szerethetünk és imádkozhatunk. A szeretet, amellyel szeretteinket szeretjük, a házastársunkat, akivel életünk nagy részét töltöttük, a gyermekeinket, az unokáinkat, akik felvidítják napjainkat, nem csökken, amikor erőink fogynak. Sőt, gyakran az ő szeretetük ébreszti fel energiáinkat, s ezáltal reményt ébresztenek bennünk, és vigaszt nyújtanak nekünk. A szeretet életerejének ezek a jelei, melyek magában, Istenben gyökereznek, bátorságot adnak nekünk, és emlékeztetnek arra, hogy bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. Különösen idősként tehát tartsunk ki az Úr iránti bizalomban. Újuljunk meg minden nap a vele való találkozásban, az imádságban és a szentmisében. Szeretettel adjuk tovább az oly sok éven át megélt hitet a családban és a mindennapi találkozásokban. Szüntelenül dicsérjük Istent jóságáért, ápoljuk az egységet szeretteinkkel, tágítsuk ki szívünket a távolabb élők és különösen a rászorulók felé. Legyünk a remény jelei minden életkorban, kéri 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 5. világnapjára írt üzenetében. Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. Június 24-én emlékezett a római katolikus egyház és főleg az Ibériai félsziget, valamint Dél-Amerika hívei Portugál Isabella királyné szentéavatásának kerek 400 éves évfordulójára. Bár Szent Isabella, más néven Portugál Erzsébet élete, további 3 évszázaddal korábban zajlott le, kiemelkedő példamutatása ma is sok szempontból időszerű. Megkérdeztük Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját, akinek Berzevici Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével együttműködésben folytatott kutatómunkája, ezen érdekes származású és életű szenttel kapcsolatos, hogy adjon rövid áttekintést arról, miért érdekes ez az időben és távolságban eléggé távoli szent a Vatikáni Rádió mai magyar hallgatójának. Szeretettel köszöntöm a vonalban Pályi Gyula professzort.
Először is köszönöm a meghívást magyarországi kollégám nevében is, és tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit. Ami a feltett kérdést illeti, arra képzeletbeli kvíz kérdésre, hogy mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz, a kvíz részvevői közül valószínűleg nem sokan tudnának válaszolni, pedig van köze. A szigetcsoport legnagyobb szigete Isabel-szigetként ismert, és névadója nem más, mint Barcelona grófjainak családjából származó portugál Isabellaként ismert királyné, akinek apai nagyanyja, Árpád-ház Jolán magyar hercegnő, II. András király leánya volt. Sőt, úgy véljük, keresztnevét nagynénye Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére kapta, akit Isabella születésekor az egyház már szentjei sorában tisztelt. A Galapagos-i szigetnév pedig jól tükrözi Isabella Erzsébet ma is élő hatását, népszerűségét, főleg a spanyol, illetve portugál kultúrához kapcsolódó országokban. Apai ősei egyébként több generáció óta királyi méltóságot viseltek.
Ez valóban rendkívül érdekes. Kérjük, ismertesse röviden Szent Isabella életét.
Mint említettem, Szent Isabella katalán-spanyol családból való volt, édesapja, harmadik Pedro, az akkor még független királyságként működő Aragónia uralkodója volt. Édesanyja a német császárokat is adó Hohenstaub dinasztia szicíliai ágából származott. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik anyai hősanyja, Árpádházi első Béla, magyar király Zsófia nevű leánya volt. Barcelona Aragon Isabella 1271-ben született, és már 11 évesen eljegyezték a portugál trónörökössel. A Capet portugál dinasztiából származó, nála 10 évvel idősebb Déniz, illetve magyarul Dénessel, aki később Portugália királya lett, és uralkodásának jellegét gyógyzi ragadvány neve, El Justo, azaz igazságos. Házasságra 1288-ban került sor, és férje 1335-ös haláláig két felnőtt kort megért gyermekig született. Constance, aki később IV. Ferdinánd Kasztília és León királyának felesége lett, majd Alfonso, aki később a portugál trónt örökölte, mint IV. Alfonso király. A feljegyzések szerint Deniz király házassága előtt és alatt több balkézről való gyermek születését is elősegítette. Ezekről főleg annyit tudunk, hogy Izabel királyné keresztényi türelemmel viselte férje kalandjait. A királyné elegánsan túltette magát magánéleti problémákon, a házasságuk légköre sokban hozzájárult Deniz sikeresnek mondott uralkodásához. A királyné példamutatóan segítette a szegények, az elesettek, betegek életét, ilyen vonatkozásban vélhetően példaképe volt nagynénje Szent Erzsébet. Ezt az utóbbi kapcsolatot művészek is felismerték, Izabel gyakran ábrázolják Erzsébet híres rózsacsodájához hasonlóan, rózsákat tartva ruhája redői között.
Ez a magatartás valóban jó királynéhoz méltó. Részt vett az államügyek bonyolításában is?
Izabel Erzsébet királyné élénk közéleti tevékenységet is fejtett ki. Ennek dokumentált nyomai elsősorban mint békeszerzőt mutatják be. Az első híres eset a szomszéd kasztíliai királlyal kezdődő ellenségeskedés elsimításában való részvétel volt, ami az Alicanceszi szerződéssel 1297-ben rendezte a két ország vitatott határait. Két évtized múlva Portugália békéjén fia Alfonso Infáns trónörökös lázadása zavarta meg, aki azt kifogásolta, hogy a király egyik Alfonsoval közel egykorú törvénytelen gyermekét, Alonso Sánchez-t részesíti kedvezményekben. A királyné határozott beavatkozására a törvénytelen fiú búsás ajándékkal külföldre távozott, a trónörökös pedig ünnepélyes hűséges tett be apja kezébe. Ez az affér egyébként a gyakorlatban úgy rendeződött, hogy a királyné egyedül, egy összvérrel lovagolva, már a csatára felsorakozott csapatok közé ment, és megjelenésével sikeresen oltotta ki a harci kedvet. Isabella királyné 1325-ben megözvegyült. Ezt úgy fogta föl, mint útmutatást a szerzetesi élete. Az általa Coimbrában alapított Clarista kolostorba vonult, fogadalmas apászaként. Vagyonát eladta, és a befolyt összegeket részben a szegények támogatására, részben pedig a kolostor továbbfejlesztésére fordította. Néhány év múlva újból a nagy politika színpadjára kellett lépnie, újból, mint békeszerző. 1336-ban fia az akkor már, mint IV. Alfonsz király, vitába keveredett a szomszédos uralkodóval, kasztíliai 11. Alfonsóval, aki egyébként a veje volt. Izabel királyné újból az ellenségeskedések helyszínére sietett, és sikeresen akadályozta meg a vérontást. Ezen az úton megbetegedett, és rövidesen 1336. július 4-én visszaadta lelkét teremtőjének. Földi maradványai ma is Coimbrában találhatók, az újabb Clarissa Szent Klára kolostorban. Emléke elevenen él a 21. században is. Két évenként külön ünnepség sorozattal emlékeznek meg róla Coimbrában. A következő ilyen alkalom 2026-ban nyílik az esetleges magyar zarándokok előtt.
Rendkívül érdekes életpálya, és különösen sikeres békeszerző tevékenysége miatt. Ma közel 800 évvel később is roppant aktuális. Mi vezette önöket, Berzevici tanárnővel, e régi és távoli szent nyomára?
Korábban foglalkoztunk Aquinoi Szent Tamás testvéreinek magyarországi leszármazottjaival, akik egyébként sokan vannak, anélkül, hogy a kapcsolatról tudnának. E rokonság a horvát-magyar-frangepán családon keresztül jött létre. Most a közelmúltban publikált, figyelemre méltó archeogenetikai vizsgálatok alapján egy család egyes rokoni összeköttetései újból érdekessé váltak, és jelenlegi munkánk arra irányul, hogy összegyűjtsük Frangepán Beatrix, a trónvárományos Hunyadi Kormi János felesége, Árpád-házi őseit. E munka során került látókörünkbe Barcelona Aragon Isabel királyné, aki szintén szerepel az Árpád-házi kapcsolatok listáján, mint említettük, apai nagyanyja és távolabbi ősanyja révén. Ennek persze az is a következménye, hogy Isabel Erzsébetnek is számos több ezer magyar leszármazottját lehetne megkeresni.
Köszönjük ezt az érdekfeszítő beszámolót, és további jó munkát kívánunk ehhez az érdekes területhez.
Köszönöm a meghívást és a figyelmet.
Pályi Gyula modenai professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Ady Endre, szeress engem, Istenem. Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben. Sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat, szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni, de éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Ady Endre, szeress engem, Istenem című versét Fehér István mondta el. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagy Károlyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott Párizsba először, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verseskötete a Halottak élén címmel. Adi 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül lelki szegényé, foltok nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhíjázás nélkül komolyjá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igaz lelkűvé. Add, hogy kevésség nélkül tegyem a jót, önhittség nélkül meg tudja minteni fele barátomat, és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a te igazságodat tartva szem előtt.